Sziasztok! Ez itt a Budapest Pride, Vedd vissza a hangot podcastjének új adása, és előttem ül vendégünk Olá Kata rendező, aki a Keskeny út a boldogsághoz című dokumentumfilm miatt jött el hozzánk. Én nem akarok mesélni most hirtelen a filmről, hanem szeretném, hogyha te mutatnád be magadat, illetve magát a filmedet is. Úgyhogy, szia Kata!
Szia! Köszönöm szépen a meghívást. Hát nem is tudom, hogy mondjam el két mondatban. Egyébként mindig ez,
nem kell két mondatban.
Mindig ez a legnehezebb, hogy hogyan is írja le az ember a saját filmjét. Pont, főleg egy ilyen esetben, ami ugye 5 évig készült, és egyébként az a szerencse, hogy már a film volt egy pár külföldi fesztiválon, amit csak azért mondok, mert azért vicces, hogy minden fesztivál, ugye mi írtunk erről egy kis rövid leírást, hogy mi ez a film, miről szól. És annyira érdekes, hogy minden fesztivál, minden különböző országban kicsit máshogy írják le ezt a pár mondatot. És ebből én is egyébként átveszek dolgokat, mert én alapvetően annyira egy ilyen ösztönös ember vagyok, és nem terveztem, soha nem terveztem, hogy egy roma LGBT filmet fogok készíteni. Tehát ez nem volt a kis terveim között.
Na de ez már egy fontos rész, hogy akkor ez egy roma LGBTQ film. Kifejtenéd, hogy miről is szól a Keskeny út a boldogsághoz?
Ez a film két fiúról szól, Lénártról és Gergőről, akik Salgó Tarján mellett a Jónás telepen éltek, amikor én megismerkedtem velük, ami úgy történt, hogy Lénárd, a fiatalabbik, akkor 17 éves lehetett körülbelül, kitalálta, ki tudja miért, meg honnan, hogy ő szeretne egy musical filmet írni szerelmével, Gergővel, az ő életük történetéről és az ő szerelmükről. És ezt annyira komolyan gondolta, hogy fölhívta a Nemzeti Filmalapot, akkor még filmalapnak hívták, és elkért egy produceri listát, nagyon jó beszélőkéje van Lénártnak, úgyhogy sikerült is megszerezni ezt a listát, és írt egy levelet, és azt elküldte az összes dokumentum, vagy nem is dokumentum, akkor még természetesen, tehát az összes producernek, de csak én voltam az egyetlen, aki válaszolt, és ezt elég érdekesnek találta, hogy találkozzon velük.
Miért találtad ezt amúgy érdekesnek?
Mert annyira bizarr volt, annyira abszurd volt, tehát, hogy így teljesen hihetetlen volt, hogy valaki nyilván szegénységben tanult, nem érettségével, nem egyetemi diplomával kitalál egy ilyen ötletet, ami aztán, amikor megismertem őket, még inkább lehetett tudni vagy látni, hogy ez tényleg teljesen bizarr, hogy ezt kitalálták, hiszen életükben nem láttak musical filmet, moziban, színházban nem jártak, mielőtt mi megismerkedtünk. És aztán, amikor megismertem a Gergőt is, meg a Lénártot is, és találkoztunk, akkor az első-második találkozás után mondtam nekik, hogy hát ez azért ez úgy nagyjából nem így van, hogy akkor csak így be lehet adni egy pályázatot, hanem akkor mi lenne, mert én alapvetően dokumentumfilmeket készítek, és akkor én elkezdeném forgatni, megyek veletek, és követem a ti álmotokat. És akkor ez nagyon megtetszett a fiúknak, és akkor így indult el ez az egész.
Azért itt már ez, valahogy itt ez a naivitás eltűnik a képből, hiszen akkor te ezek szinte hittél ezekben a fiúkban, hiszen, hogyha azt mondtad, úgy nem lett volna felajánlani ennek a dokumentumfilmnek a lehetőségét, hogyha nyilván, hogyha tudod, hogy ebből úgyse lesz semmi.
Nem feltétlenül. Tehát, hogy igazából tényleg azt nehezen tudtam elképzelni, hogy tényleg meg fogják tudni valósítani ezt a nagyon nagy álmot. De maga az a dolog, hogy van két fiú, akinek van egy álma, és ezért az álmáért tenni is képes, és tenni akar, és ezért hegyeket képes megmozdítani, az nekem annyira lenyűgöző volt és csodálatos volt, mert olyan sokszor van az, hogy az emberek álmodoznak, de nem tesznek az álmukért. Olyan sokszor van az, hogy a romákat filmekben úgy ábrázolják, hogy jön a nagy fehér ember, aztán jól megmenti őket, és majd ő kihúzza őket a nehézségből, iskoláztatja, vagy megfizeti, megveszi, nem tudom mi, és akkor nagyon jó, mert akkor fejlődött. Mivel én, mondom, alapvetően egy ösztönös ember vagyok, tehát nekem nem volt prekoncepcióm, hogy majd most mi lesz, meg hova jutunk el. Én azt tudtam, hogy nagy levegő, akkor én erre rászánom az időt, mert annyi gyakorlatom már van, hogy azt tudom, hogyha az ember egy ilyen filmbe belevág, hát az legalább 4-5-6 év az életéből minimum, mert egyébként nem érdekes, vagy nem fejlődik a történet. Tehát nem tudtam, hogy mibe vágok bele, és mi lesz. Azt tudtam, és azt leszögeztük már az elején, hogy én itt vagyok, itt leszek mögöttük, fogom az ő életüket ugye dokumentálni, de nem fogok soha semmit elintézni. Uh-huh. Tehát már ugye azzal, hogy az ember ott van egy kamerával, már akkor befolyásolja az életet, hiszen nem lehet, az egy hazugság azt mondani, hogy egy dokumentumfilm teljesen objektív, nem tud objektív lenni, és nincs olyan, hogy azt dokumentálom, mert egyszerűen már avval a jelenléttel befolyásolod, és ez a két fiú, akit ugye főleg a Gergő, akit a családja kitagadott, és azt tudtuk, hogy egy biztos, hogy azt nem lehet, tehát a család közelébe nem lehet menni, és nem lehet ott forgatni semmiképpen. A Lénárd mamájánál is azért egy kicsit bizonytalan volt ott a dolog, tehát tudtam, hogy milyen nehézség, és milyen tulajdonképpen tényleg egy bátor dolog, hogy ezt így felvállalták, és engem ez izgatott.
De itt azért voltak plusz rizikók, nem?
Abból a szempontból volt rizikó, hogy fogalmam sem volt, hogy merre fog menni az életük. Uh-huh. Tehát ugye ezért is volt nagyon nehéz a pénzszerzés része, mert ugye az biztos volt, hogy Magyarországon erre nem fogunk támogatást kapni. Egyébként még az eredetileg akkor még film alap volt, ugye most már filmintézetnek hívják, a film alaphoz még beadtuk az első kis szinopszist, az első pályázatot a dokumentumfilmre, amit elutasítottak. Amit azért is csináltunk, hogy legyen róla papírunk, hogy nem kaptunk pénzt, és utána elindultunk a világban, és külföldön kezdtünk el ugye úgynevezett pitchelni, tehát mutatni a projektet, ami azt jelenti, hogy mindig össze kell rakni egy ilyen kis ajánló videót a már leforgatott anyagokból, és le kell írni valamit. Na, itt van nekem mindig a nehézség, mert hogy írsz le valamit, amit nem tudod, hogy mi fog történni? És én ehhez valószínűleg túl becsületes ember vagyok, mert azóta már megtanultam, mert ebben a filmmel szerencsére aztán sokfele jártunk a világban, és ennek a filmnek a kapcsán megismertem ezt az egész nemzetközi dokumentumfilmes világot, és ez a része nekem nagyon nehézen megy, hogy ha van egy ilyen alaptörténeted, hogy itt van Lénárd és Gergő, ennyit tudsz róluk, hogy szeretik egymást, kitagadták őket a szüleik, szeretnének egy musicalfilmet írni az ő életük történetéből. Nagyon sok mindent lehet, muszáj valamit leírni ahhoz, hogy pénzt adjanak, hogy merre fog menni a történet, mi fog velük történni, mi lesz a film vége, honnan tudnám, hogy mi lesz a film vége, és mi fog velük történni. És hát valóban egyébként az a másik, hogy ezt a történetet számtalan módon el lehet mesélni. És számtalan módon adták a tanácsokat a különböző helyeken, külföldön, hogy hogyan is csináljuk meg ezt a filmet. Például sokan azt várták, és azt kérték, hogy ugye majd megcsináljátok nekik a filmet. Tehát, hogy ugye majd lesz olyan, hogy forgatnak.
Csak ez már ugye pont kitétel volt, hogy te ilyenben nem segítesz.
Pontosan. Tehát, hogy azt gondolom, és most is azt gondolom, hogy ez volt a helyes döntés, mert az tényleg, az már meghazudta volna azt a hitelességét, amit ők képviselnek.
Alapvetően te, mint rendező, hogyan vettél részt a te stílusoddal ennek a filmnek a felépítésében? Hiszen ugye mondtad, hogy fel kellett készülni arra, hogy valami vagy fog történni, vagy nem fog történni, valamit vagy ki tudunk belőle hozni, vagy nem. Azt, amit ki tudunk belőle hozni, azt milyen formákba tudjuk kihozni, de itt azért nyilván neked van egy bevált stílusod, vagy rendszered. Te hova osztályozod így magad, hogyha lehet ilyen hülye kifejezéseket használni? Mondjuk nekem újságíróként nem szabadna, de...
Hát nézd, azért minden téma és minden film azt gondolom, hogy így megérdemli a saját stílusát. Tehát, hogy én valahogy nem erőltetek, tehát, hogy egyszerűen csak figyelem, és az anyag mondja nekem, vagy mutatja nekem, hogy ott milyen stílust, vagy mit kell megcsinálni. Ami alapvető és biztos, az, hogy a férjemmel dolgozom, aki ugye az operatőr, nyilván sokkal több, mint operatőr, hiszen együtt beszéljük meg a szituációkat, meg a helyzeteket, de nyilván ő az, aki a helyzetekben ő rajta múlik, hogy lesz-e film, hogy ott van-e, úgy veszi föl, és azt a pillanatot. Egyébként én azt gondolom, hogy a világban nem értékelik eléggé a dokumentumfilm operatőröket, pedig egy ilyen úgynevezett lekövetős dokumentumfilm, mert ugye ennek az a stílusa, sőt, mondom, ezekben a külföldi lapokban, meg cikkekben mindig azt írták, hogy fly on the wall documentary, ami azt jelenti, hogy légy a falon, tehát hogy ez akkor mondhatni, hogy ez a stílusa, hogy ahhoz ugye nyilván egy olyan kapcsolatot kellett építeni a Gergővel és a Lénárttal, hogy megbízzanak bennünk, hogy nem fogunk soha olyat kitenni, vagy kirakni, ami neki kellemetlen, vagy rossz. És tehát, hogy egy oda-vissza nagyon erős bizalmi viszony kell, hiszen 5 évig benne vagyunk az életükben. Tehát az kellett, hogy ők mindig elmondják, hogy mikor lesz valami olyan esemény, akkor mi ott legyünk velük, és hogy tényleg egy idő után tudjanak úgy létezni és viselkedni, mintha nem lenne ott a kamera.
Hogyan érezheti az ember ilyenkor, hogy itt a vége, eddig kell forgatnunk?
Egy-egy helyzetben?
Nem, alapvetően, mikor érezted, hogy ennek az 5 éves periódusnak itt most vége van, és mi nem 3 év után lett vége, vagy miért nem 6 év után lett vége?
Ez érdekes, mert hogy már volt egy úgynevezett rough cut, tehát hogy majd nagyjából összeraktuk a filmet, és akkor avval voltunk egy ilyen workshopon, és akkor mindig az merült, hogy na, hogy lesz vége a filmnek? És igazából nem tudtam még, hogy fogjuk befejezni a filmet. Egy dologban voltam biztos, hogy én szeretek minden filmemnek valami kis reményt, egy pozitív végcsengést, bármilyen film. Ebben egyformák bármelyik film, mert azt gondolom, hogy tényleg olyan nehéz az élet, meg szar az élet, meg annyi baj van, meg annyi gondunk van, meg annyi fele kell harcolni, meg mindenkivel kell harcolni gyakorlatilag sokszor, minden egyes kis dologért, hogyha csak olyan filmek készülnek, és az élet tényleg tele van tragédiával, és nagy, súlyos, nagy dolgokkal, háborúkkal, és sorolhatnám, de egy pici reményt, hogyha nem adunk arra, hogy azért van megoldás, hogy meg lehet találni ezt a kis pici részét az életnek. Ha az azon múlik, mint a Gergőnél és a Lénáknál, hogy bezárkozunk, és ketten vagyunk, és szeretjük egymást, és kitartunk egymás mellett, és egymást támogatjuk, akkor már az is elég. Bár azért azt láttam, hogy egyébként ez alatt, az 5 év alatt iszonyatosan sokat fejlődtek személyiségükben is, abban, hogy tényleg az a kiállás, ami eleinte volt, hogy felvállalják magukat, az hogy vált tudatossá ez alatt az 5 év alatt. Na, de tényleg nem tudtam, hogy fog befejeződni a film, és akkor Lénárd, aki alapvetően egy nagyon visszahúzódó és zárkózott fiú, szerintem azért, mert nem igazán tudja kifejezni a szeretetét és az érzéseit, és szerintem nem kapott ő elég szeretetet és odafigyelést az életében. Ő egyszer csak kitalálta, hogy figyelj, most lesz a 21. születésnapom, és akkor én már le is foglaltam ott Salgó-Újfalóba a kis kultúrházat, és akkor meghívtam az egész Gergő családot, és akkor tök jó, mert ott lesz a mi családunk, meg a Gergő családja, és akkor együtt ünnepeljük a születésnapot.
Ez most egy elég komoly spoiler volt.
Igen, tényleg.
De közben pedig nem baj, mert az egész beszélgetésben az a nehéz, hogy én ugye már láttam a filmet, és amúgy a fotósunk, akit néha hallhattok, ő is látta a filmet, és én abszolút oda voltam ezért a filmért, és pont azért voltam oda, mert az volt a jó, hogy beültünk valahol, és ilyen tök pozitív érzésekkel állt fel az ember a székből. És ma, hogyha az ember alapvetően megnéz egy dokumentumfilmet, vagy akár csak Magyarországról gondolkodik, akkor hát nagyon nehéz pozitívnak maradnia, és tök jó volt egy ilyen pozitív élményt kapni. Csak közben pedig ugye, akik hallgatják ezt a podcastet, nekik nagyon-nagyon limitált lehetőségük van arra, hogy láthassák ezt a filmet, és így nagyon nehéz róla beszélni. De hát épp ezt a tragédiát szeretném én itt most megragadni, hogy miért olyan nehéz látni ezt a filmet, mert nehéz volt elkezdeni is, ugye, mert az állami pénzek akkor nem igazán jöttek be.
Hát minden szempontból nehéz volt, de hogyha már idáig elküzdöttük magunkat, és azért 5 év alatt azért rengeteg munkánkat, energiánkat és pénzünket fektettük ebbe a filmbe, amikor megkérdezik külföldön, hogy miért, akkor erre speciál olyan nagyon nehezen tudok bármi okosat válaszolni. Nem tudom, vitt előre a dolog. és már akkor egyszerűen meg kellett csinálni. Úgyhogy, és hát tök jó, hogy hívnak minket fesztiválokra, és be tudjuk mutatni külföldön azt, hogy mi van itt ma Magyarországon, egy ilyen történeten keresztül, amit ezt kapjuk a legtöbbet, szóval tényleg én is, és ugye hát a fiúk is voltak már kint külföldön kétszer is, életükben először, tehát annyi szeretetet kapunk mindannyian, hogy az egyszerűen hihetetlen. És épp ezért visszatérek az első kérdésedre, hogy miről szól a film. Valószínűleg a mai napig nem tudom igazán jól leírni, hogy miről szól ez a film, mert eddig ahány vetítésünk volt külföldön, mindig az volt az első, és a közönségből nagyon sokan jönnek oda, hogy úristen, köszönjük ezt a meleg filmet, Tender, nem is tudom, mi a legjobb lefordítani, szóval, hogy köszönjük ezt a szeretett filmet, köszönjük, hogy ennyi melegséget adhatok, és hogy valószínűleg ezt nem tudom leírni abba a szinopszisba, mert a másik, amit mindig mondanak, ó, hát én nem ezt képzeltem. Le volt írva, hogy akkor itt két roma fiú, Magyarországon, tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet, ugye biztos benne lesz az összes politikai dolog, amit ugye mindenhol tudnak a világban, ezt már nem kell nagyon elmesélni, de hát azt nem gondoltuk volna, hogy végül is ilyen jó érzéssel jövünk ki, és ezt nagyon nehéz szavakba foglalni egy szinopszis kapcsán. Ez lesz majd a nagy feladatunk, mert tehát, hogy ha már idáig elküzdöttük magunkat, akkor nyilván mindent meg fogunk tenni annak az érdekében, hogy itthon is bemutassuk, és ne csak így mozikban, hanem hogy tényleg elvigyük, és elvigyük olyan helyekre, ahol vannak Gergő és Lénár családok, ahol ha csak egy pár helyen tudunk egy kicsi változtatást érni, vagy egyszerűen nyilván akkor a filmek után szeretnénk majd beszélgetéseket szervezni, és hogyha csak egy pár családban, egy pár ember egy picit elhiszi, hogy ezt jobb elfogadni, és hogy ezért erre nem haragudni kell, akkor tényleg megérte ezt az 5 évet.
Szerinted miért olyan nehéz bemutatni egy olyan filmet Magyarországon, ami két roma fiú szerelméről és küzdelméről, hősies küzdelméről szól?
Hát ugye eleve ugye az összes törvény és a szabályozások, és hogy a fiú vagy férfi, nő, gyerek, egy család, ezt ugye nem ezt hozza. És a múltban egy pár ilyen témájú film kapcsán nagyon rossz tapasztalataik voltak a forgalmazóknak, vagy a mozisoknak. Tehát, hogy nyilván ezért.
Mert
tartanak. Nem amiatt, hanem félnek a provokációtól. Aha. Hogy oda mennek. Tehát, hogy ez duplán nehéz, mert most, hogy így próbálok sok mindenkit vel kapcsolatot felvenni, és segítségét kérni, hogy na vajon honnan lehetne támogatást kérni. Most jövök rá, hogy tényleg duplán van nehéz dolgunk, mert bizony mind a két oldalon is van. Tehát, hogy van a többségi társadalomban egy ilyen nagyon rossz előítélet halmaz, és akkor azon belül a romák között is van ugye előítélet az LGBTQ közösség, és akkor azért az LGBTQ közösségen belül is van a romák. Tehát így nagyon nehéz, hogy akkor, tehát hogy ez tényleg már egy ilyen mission impossible, de majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle, mert hogy tényleg olyanokat kell összeültetni és összerakni, akik normál esetben nem nagyon beszélgetnének erről a dologról.
De alapvetően ezért azt láthatjuk, hogy az utóbbi időben egyre több LMBTQ dokumentumfilm készül Magyarországon. Ez szerinted miért lehet, hogy, mert hiszen közben pedig a törvénnyel nyilván azt akarják elérni, hogy ez ne történjen meg, meg hát ezeknek a filmeknek egy jó része a törvény előtt készült még, de ettől függetlenül azért beszélnek róluk az emberek, meg be vannak mutatva. Meg amúgy én rákerestem ugye, hogy most jelenleg hogy áll a film, és azért a magyar sajtó beszél erről a filmről, és örömködik, hogy külföldön mennyi fesztiválra jártok.
Ezért nem súlyosan, de megjelen, de van, ahol megmerik, igen.
De beszélnek róla.
Igen.
Hogy akkor ezek szerint most meddő próbálkozás lehet LMBTQ dokumentumfilmeket készíteni, de közben meg mégiscsak készülnek ezek a filmek, hogy mi ez a furcsa helyzet?
Én nem tudom, hogy másoknak hogy esett, vagy hogy jött az életükbe, mivel én már 5 éve csinálom, pontosan tudom, hogy mik készültek mellette, mert közben ők az elkészültek és kijöttek, és ami szomorú volt ugye ez alatt az évek alatt, hogy egyre aktuálisabb lett, tehát, hogy egyre, ja, még egy törvény, még izgalmasabb, vagy nehezebb az egész. Hát nem tudom, nyilván pont emiatt készülnek, mert hogy annyira erős az ellenállás, és ezért mindegyik, vagy a legtöbb ilyen film nagyon, nagyon intim, és egy nagyon, nagyon privát életeket mutat be, mert azt gondolom, hogy propagandafilmmel, akár pozitív értelemben LGBTQ propagandafilmmel sem tudunk igazán segíteni azon, hogy embereknek az agyában megváltoztassunk valamit. De szerintem kutya kötelességünk olyan dolgokkal foglalkozni, még ha az mondjuk egy olyat hoz, hogy az ember utána többet nem kap, több eddig se kapott sokat, de mondjuk ha nem kap egyáltalán állami támogatást, mert ez tiltott témakör, de akkor is meg kell csinálni ezeket a filmeket.
Erre amúgy figyelned kellett, hogy magadban, hogy ez ne egy LMBTQ propagandafilm legyen, vagy ne egy roma propagandafilm legyen, mert én amit nagyon szerettem ebben a filmben, hogy nyilván kiderül, hogy két roma fiúról van szó, nyilván kiderül, hogy két meleg fiúról van szó, és ezt nyilván a szinopszis nem is titkolja, de azért nincsenek ezek a dolgok glorifikálva benne, vagy nincsenek olyan erőteljesen glorifikálva benne, vagy kiemelve benne, hanem tényleg két hétköznapi embert látunk itt, hogy ezt itt mennyire volt nehéz ezt az egyensúlyt megtartani, vagy ösztönösen jött?
Biztos ösztönösen is jött, de azért erre figyeltem. Szóval pont azért, hogy ne... Pont egyébként valószínűleg a Gergőből is jött. Tehát a Gergőnek a karaktere, ő valami annyira pozitív, és annyira jó indulatú, és annyira szeretnivaló, és közben saját magával szemben annyira ugyanazt képviseli, mint amit a többségi társadalom, és nekem ez az ellentmondás, ez annyira erős volt, hogy és ezért volt fontos nekem ezt a és aztán történetet elmesélni, és aztán persze megismertem az apukáját, aki szintén egy tényleg csak ölelgetni lehet, meg megszeretgetni lehet, és hogy ez lett nekünk itt ebbe a filmbe, ez a csodálatos fejlődése az apukának ebben az egész dologgal kapcsolatban. Teljesen mindegy, hogy most ők roma vagy nem roma család, én azt gondolom. Tehát, hogy erre nem szabadott volna rátenni még.
Hát, és pont ez benne a varázslatos, hogy azok a szituációk, amik megtörténnek a filmben, például amit említettél, hogy Gergőnél, aki önmaga se nagyon fogadja el magát, hogy ő meleg, és hogyha választhatna, akkor ő inkább heteró lenne. Ezek olyan szituációk, amik nyilván nagyon-nagyon sok LMBTQ ember átél vagy megél, de akár az, hogy a vallást keresi, hogy a vallásában hogyan tud viszonyulni önmagához, mint meleg férfihoz, hogy igen, ezeknek pont az a lényege, hogy ezeknek a problémáknak nincsen bőrszíne, és nem tudom, hogy szerinted amúgy könnyebbé teszi-e, vagy nehezebbé teszi-e ezeket a problémákat a bőrszín akár, az, hogy ők romák.
Biztos nehezíti, de hogy az ő történetükön keresztül azt lehet látni, hogy tényleg saját magunk vagyunk a saját életünkért felelősek, és tényleg, ahogy beszéltük, az élet szar, és rengeteg nehézség van benne, de hogy annyira attól függ, hogy most azt éppen meg tudunk-e találni benne bármit, amitől mi jól érezzük magunkat, ennél csodálatosabban nem lehet megmutatni, mint amilyen a Gergő, ahogy a Gergő él. Tehát ennél lentebbről, vagy ennél több kalapácsütéssel kezdeni az életet, hogy roma is vagy, meleg is vagy, pedig nem tudsz ebben a dologgal mit kezdeni. Anyát kitagadott, és még szegény, ugye meg is halt, tehát még csak esélyese volt arra, hogy valaha ezt kicsit
tisztázzák,
megbeszéljék egymás között. Tehát ennél ez lehetne egy olyan, ha olyan a karaktere, vagy az a személyisége, akkor ülhetne egész nap egy sarokban, és sirathatna magát, és sajnálhatná magát. Ehelyett ő él, csinálja, teszi a dolgát, és szerintem példaértékű tulajdonképpen mindannyiunknak.
Te tanultál 5 év alatt, vagy hát gondolom tanultál 5 év alatt ezektől a fiúktól valamit, inkább azt kérdezem meg, hogy mit tanultál 5 év alatt ezektől a srácoktól?
Hát ezt leginkább ezt, hogy igazából tényleg csak rajtunk múlik, hogy hogyan akarjuk látni a saját életünket. Tehát ugyanazt a saját életünket, hogyha leírjuk egy papírlapra, akkor le lehet írni mindenkinek az életét. Tehát a Jennifer Lopezról volt például legutóbb egy dokumentumfilm, bár én ezeket nem hívom dokumentumfilmnek, ezek a rendelt propagandafilmek, ezek nem igazán dokumentumfilmek, mert nyilván eléggé ki vannak kozmetikázva, mind vizuálisan, mind tartalmilag. De hogy igazából abból is az derül ki, hogy azért neki is van egy csomó bánata és iralma, hogy nem akkor jelölték Oscarra, amikor ő szerette volna, és nem annyiszor. Tehát, hogy ezt csak azért mondom példaként, hogy tényleg mindannyiunk életét egy papírlapra, és ez egy jópofa játék is egyébként szerintem mindenkinek, leírni, hogyha írd le az életedet, mint egy nagy negatív romhalmaz dolgokat, vagy írd le, hogy mitől szuper a te életed. És ugyanazt az életet le tudod írni, attól függ, hogy mihez akarod hasonlítani. És ezt nyilván a Gergő az életében nem írt le egy ilyen papírcédulát, csak egyszerűen neki ilyen a személyisége. Miközben ragaszkodik a saját elveihez. Tehát, hogy például a Thessalonikiben nem egyszer volt, hogy odajöttek fiatalok, megölelgették, és megkérdezték, hogy Gergő, mondd meg, ugye, hogy most már nem gondolod, hogy ez bűn. És azt mondta, de hogy nem, hát ez bűn. Tehát, hogy ebben nem sikerült az 5 év alatt az én nyitottságommal és a sok-sok beszélgetéssel sem elérnem semmit. Sajnos. Nem tudom, ki tudja, lehet, hogy majd hogyha a filmet sikerül, és muszáj, tehát sikerülnie kell, és ősszel elkezdjük vinni és bemutatni, és itthon lesznek beszélgetések, amire azért már készülünk, mert nyilván egész más egy külföldi fogadtatás, és az a szeretett cunami, amit kapnak, ami itthon nyilván nem lesz ilyen pozitív, vagy nem csak pozitív lesz. Lehet, hogy egyébként az fog tudni ő bennük még többet segíteni. Tehát, hogy akkor fog bennük is tudatosulni, ahogy most bennem is tudatosul egy csomó minden. Például az, hogy miért is készült el ez a film? Azért, hogy egy jó példa legyetek, és egy jó példát tudjatok mutatni. Húha, akkor ez felelősséggel jár.
Nincs itt benned amúgy félelem, hogy most akkor ugye jártok sok-sok külföldi fesztiválra, ahol tök jó visszajelzéseket kaptok, de egyszer csak el fog érkezni az a pillanat, amikor Magyarországon is be kell mutatni a magyarországi politikai környezetbe, a magyar társadalomnak ezt a filmet, ahol nyilván duplán fogják felkapni az emberek a fejüket, hogy romák is, melegek is, úgyis azt fogják gondolni nyilván, hogy na itt majd egy film, ahol sajnálni kell őket, szóval ezek az első impressziók úgy is meglesznek, hogy akár magadat nem félted, vagy akár a srácokat nem félted, hogy ott van ez a rajongás külföldön, és akkor jön majd egy csúnyább magyar valóság, ahol viszont bántás lesz. Szóval erre azért sajnos ma Magyarországon kell számítani, nem?
Persze, ahogy mondod, mindannyiunknak. Tehát akár engem, akár ők, de erről beszélgetünk is. Van egy nagyon jó barátnőm, aki pszichológus, vele is beszélgetek, és azt kell majd valahogy kialakítani, hogy de azért ne vegyünk föl egy ilyen defenzív, védekezési szerepet. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mindenhova úgy menjünk, hogy már előre védekezünk mindenbe. Tehát, hogy szerintem, ahogy Gergő általában az egész életét elhatározta, hogy ő humorral old meg dolgokat, ami egyébként szintén egy nagyon fontos dolog, hogy az embernek legyen olyan túlélő technikája, ami a humor szerintem egy zseniális, jól használható dolog. De ezt kell kitalálni, és ezért jó egyébként, hogy ez elhúzódik őszre, hogy legyen bőven idő nem csak az egészet kitalálni, meg pénzt gyűjteni rá, hanem pont ezt a dolgot kitalálni. Hogy ne egy ilyen védekező. Nem én fizettem nekik, meg nem én vettem meg ők, nem ott. Tehát, hogy ne erről szóljon az egész, hanem hogy így próbálni ezt így átsugározni, ezt a fajta pozitív dolgot, hogy tényleg próbáljuk már egymást elfogadni. Mert tényleg ez a legfontosabb. Tehát, hogy azért is, mondom, ennek nyilván nagy része ösztönös, de hogy tényleg az volt a lényeg, hogy itt a nézők, ne sajnáljanak bárkit, hanem szeressenek meg, mert a sajnálat is egy érzelem, ugye, de a szeretet egy kicsit erősebb érzelem, és a szeretetből sokkal könnyebben tud jönni az elfogadás, mint a sajnálatból.
oda is tudunk térni, amit én nagyon-nagyon vártam, hogy megbeszéljek veled, mert ugye itt volt egy kis vetítése a filmnek, ahol ott voltunk, és utána volt egy kisebb beszélgetés, és hát én csak kapkodtam ott a fejemet, meg néha beleokoskodtam, de leginkább kapkodtam a fejemet, hogy nagyon egy baráti közegben, mert ha jól érzem, az egy baráti közeg volt.
Abszolút, kizárólag a közeli barátok is, akik a filmben voltak, vagy dolgoztak.
Uh-huh. Hogy azért nagyon-nagyon furcsa vélemények születtek, vagyis nem is vélemények, hanem inkább úgy mondanám, hogy elégedetlenség, és ennek kettő fő lényegi pontja volt. Az egyik az, és ami nekem nagyon-nagyon megakadott a fülemben, hogy nincs benne elég szenvedés. Hogy mi az, hogy romákról látunk, vagyis én ezt az attitűdöt éreztem, hogy mi az, hogy romákról látunk filmet, és nem látjuk, hogy a roma szenved Magyarországon. És hogyha jól emlékszem, volt is egy olyan mondat, hogy miért nem volt több olyan jelenet, ahol az a kisfiú azt a sárszerű dolgot eszi a sáros út közepén. Hogy ezek szerint van egy ilyen igény a szenvedés pornóra?
Én próbálom ezt is pozitívan felfogni most már. Ott nyilván engem is nagyon bosszantott. Inkább én úgy próbálnám ezt megközelíteni, hogy tényleg olyan mennyiségű előítélet él bennünk, hogy azt borzasztó nehéz azt felül dolgozni. Tehát, hogy így annyira sztereotípiák vannak a fejünkbe, és akkor ez, aki azt várja, annak ez meglepő. Mert ahogy a Gergő a filmben is elmondja, hát mi nem is úgy nézek ki, mint aki meleg. És akkor egyébként én meg pont ezt szeretem bennük, hogy nem úgy viselkednek, mint ahogy a tipikus romákkal gondolod, és nem úgy öltözködnek, vagy nem úgy néznek ki, sőt, nekik is van egyfajta nehezen.
Hát és hogy nem azokat a sztereotípiákat hozzák, amiket az emberek gondolnának.
Így van,
nem?
Így van. Hát én ezért
tartottam. Mert pont, hogy a romák ugyanúgy viselkednek nyilván, mint bárki más, vagy a melegek pont ugyanúgy viselkednek, mint bárki más.
Hát persze. Hát
és ezért jó példák ők.
És ezért nagyon jó példák ők, mert nem...
Vagyis hát bocsánat, hogy az a jó példa, hogy amilyen természetességgel bemutatod őket. Úgy
igen,
értettem.
Igen. Hát figyelj, ez meg lesz. Ezt meg fogjuk kapni később is. Tehát, hogy nekem arra volt jó ez, hogy ott is kijött egy ilyen, hogy fel tudja készülni magamban, hogy ennek sokszorosát fogjuk kapni majd az itthoni vetítéseken.
De ez ilyen szinten szakmailag nem volt benned valami rossz érzés, hogy fú, ilyen elvárás, hogy ilyen csúnya elvárásai vannak a nézőknek?
Hát mondom, ezeken a nemzetközi fórumokon is, ahol ugye fejlesztettük a filmet, ott is mindig felmerült, és akkor erről mindig volt egy ilyen vita. És voltak dolgok, amiben én elhatároztam, hogy nem. És ez volt például, hogy bőven elég, amit látunk az ő életükből és a hátterükből, és ott van minden a magyarországi történés, köszönhetően a egyre sokszorodó és egyre több demonstrációnak és felvonulásnak, de hogy ahhoz, hogy hű és őszinte legyek velük, ezért muszáj volt egy olyan filmet készíteni, amit ők is elfogadnak, és amilyenek ők. Tehát én azt gondolom, hogy minden más megerőszakolása lett volna, és az én egóm jött volna be, és itt nem szabad, hogy a rendezőnek az egója az bármit fölülírjon egy történetem.
Ami nekem furcsa volt, hogy ugyanez a fajta nézői elégedetlensége az ő melegségükkel kapcsolatban is felbukkant, hogy az emberek csodálkoztak azon nagyjából, hogy egy meleg pár lehet így egyszerűen boldog Magyarországon. És nekem, és erről utána én tök sokat beszélgettem a párommal, hogy mennyire furcsa, hogy az a kép él most valahogy az emberekben, hogyha valaki meleg, vagy leszbikus, vagy transznemű, akkor igazából egész nap azzal kell foglalkoznia, hogy neki mennyire rossz ebben az országban, és propagandatörvény, és családtörvény, és stb. Stb. És hogy így nem is engedheti meg magának, hogy boldog legyen. És én tök szerettem ebben a filmben például, hogy megmutattad, hogy amúgy azért ebben az országban is lehet nyilván boldog lenni, szóval nem muszáj csak azzal a sok szarra foglalkozni, ami folyton a nyakunkba zúdul, mert ugyanúgy tudunk együtt főzőcskézni, megvacsorázni, ugyanúgy tudjuk azt a fajta hétköznapi idillt élni, amit például a srácok is élnek a filmben.
Hát persze, és szerintem ez a fontos, mert hogy bi-bi-bi, ebből ezt mutatjuk azoknak, akik azt uh-huh. várják el. Tehát, hogy ebből a szempontból meg tök jó, hogy ez ilyen, és igenis. Tessék, he-he. Persze, hát nem lehet folyamatosan non-stop. Tehát, hogy tényleg, az egy annyira szörnyű dolog, hogyha ezt várják el. Egyébként nekem még egy érdekes visszajelzés volt utána, a vetítés után, az egyik hölgy, aki segített és dolgozott a filmbe, ő a férjével jött el, aki viszont nagyon erősen vallásos. Uh-huh. És mondta, hogy ő nagyon örült a filmnek, és nagyon köszönte, és azt mondta, hogy a férje viszont nagyon mérges volt, és ők meg napokig otthon erről beszélgettek, hogy úristen, ő nem tudja. És kérdeztem, hogy de jó Isten, akkor mit mond a férjed, hogy hát szegények, hát aztán látod, hogy ő is küzdenek ebben a nehézséggel, hogy hit és a melegségem együtt, hogy akkor mit kéne nekik szegényeknek csinálni, mert ugye hát...
De miért volt ez a férj pontosan haragos?
Azért, mert azt mondta, hogy nem szabad, ha istenhívő vagy, és meleg vagy, akkor az fosd el magadba.
Azért ez milyen szeretett központú hozzáállás a vallásos embertől, nem?
Nehéz, ugye? Tehát, hogy... És hát pont ez a baj, és pont ez a probléma, és pont ezért kell, és főleg a roma közegben mutatni ezt a filmet, és beszélni róla. Mert ott azt gondolom, mondom, nem vagyok tudós, és nem vagyok nem tudok statisztikákat, de amennyire én így beleláttam, hogy ott sokkal nagyobb mértékben próbálják ezt leküzdeni és eltitkolni, és számukra nem természetes házasságokban belemenni és abba leélni az életet.
Uh-huh. Az elején említetted is, hogy itt azért cél volt az, hogy ez egy boldog film legyen, de hogyha megnézzük, pont egy olyan időszakban készült, ami hát nem volt a legboldogabb, itt, és most pont ellentmondok magamnak, hogy nyilván nem foglalkozhatunk mindig ezzel, de azért közben meg nyilván ezekben az években pont bejöttek ezek a borzalmasan homofób törvények az ország életébe. Ezeken a pontokon nem érezted azt, hogy fú, én ezt bármennyire akarom boldog filmnek, itt ezt nem lehet kihozni boldogságnak, hiszen éppen teszik tönkre ezeknek az embereknek az életét.
Hát igen, értem, de ezek így egy-egy kalapácsütés volt mindig, csak aztán egy ponton ugye miből is, tehát ugye ennek a filmnek sok rétege van, tehát hogy ezen kívül, amiről beszélünk, hogy roma és LGBTQ dolgok, itt van egy olyan rétege a filmnek, hogy itt van két fiú, akik szegénységből jönnek, nem fogadja el őket a családjuk, ami lehet bármi miatt, és mi a megoldás ilyenkor? Az, hogy híres akarok lenni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része és vonulata ennek a filmnek, hogy ez az egész, kitalálják, hogy egy musical film készüljön, ez arról szól, hogy valamit csináljunk, és híresek legyünk. És hogyha híresek vagyunk, és kapunk visszajelzést, és megszeretnek, vagy elfogadnak minket, akkor lehet, hogy a közvetlen családunk is majd kicsit máshogy fog rólunk gondolkodni, uh-huh. és elfogad, vagy megszeret minket. És miután teltek az évek, és látszódott, hogy ez a musical film azért, hát ma megint spoilerezni fogom a filmet, de hogy remélem azért majd eljöttök megnézni a filmet, de hogy teltek az évek, és azért ez, hogy nem nagyon haladt ez a dolog, ezért egy ponton úgy éreztük, hogy de ez nem lehet, hogy ne negatív legyen, ugye, uh-huh. és hogy nem, tehát hogy az legyen a vége, hogy hát sajnos nem sikerült semmit megvalósítani. Ezért egy ponton mi úgy éreztük, hogy eleve a Lénárt úgy kezdte el élni az életüket, hogy az majd mennyire jó lesz egy filmben. Tehát egy kicsit ilyen fiktív életet kezdett élni. És ezért mi azt határoztuk el, vagy azt gondoltam, hogy az lenne a legjobb, hogyha maga ez a dokumentumfilm lenne az ő álom musical filmjük. Hiszen végül is, ha belegondolsz, akkor megtörtént a csoda, mert két fiú a szegénységben, a roma telepen álmodott egy nagyot, és mi lett a vége? egy Oscar kvalifikálós nemzetközi nagy fesztiválon a Vörös Szőnyegen bevonultak egy hatalmas moziterembe, ahol a róluk szóló filmet egy óriási vásznon megnézték az emberek, és a végén tapsoltak, és ők meghajolhattak.
És ahol még egy dal is elhangzott, amit ők, hát nem ők, hanem Gergő énekelt fel, megírt.
Igen. Tehát tulajdonképpen mi történt? Hinni kell az álmainkban, és megtörténik. Ha nem pont úgy, de mégis valami valahogy megtörténik.
Azért rendezőként ez, és most nagyon-nagyon csúnya gondolatnak is tud ez majd hatni, elnézést, de azért rendezőként ez nagyon izgalmas is lehetett, hogy közben ennyi mindent ad a politika, meg az élet, hogy fú, ezek érdekesek lesznek úgymond a dokumentumfilmemben, hogy most bevezették ezt a törvényt, és a srácok elmentek tüntetni, hogy ez ilyen szempontból egy dokumentumfilmesnek még valahol kedvező is, mert témát ad.
Hát persze. Hát arról nem is beszélve, hogy amikor először elkezdtük ezt így ugye külföldön beszélni a filmről, akkor az volt, hogy oké, két meleg fiú történet. És? És aztán, hogy teltek az évek, és jöttek ezek a törvények, és konkrétan már nem nagyon lehet menni a világba sehova, hogy erről ne tudjanak. Tehát ez valami elképesztő, tehát mindenhol mindenki tudja, mindenhol megsimogatják a buksinkat, hogy hű, de nehéz ott nektek. Tehát igen, ilyen szempontból nekünk arra játszott a világ, hogy még érdekesebb lett a film. Sajnos. Tudtam volna készíteni egy filmet, köszönöm akkor is, hogyha nincs ez a sok nehézség, de nyilván hát amiről az elején beszéltünk, hogy ez a rizikója, ha az ember belekezd egy filmbe, és nem tudja, hogy mi fog történni. Tehát, hogyha ebben az esetben a Lénártot és a Gergőt szerelmét elkezd, annyi minden lehetett volna, hogy szakítanak. Én például többször ezt gondoltam, mert azért ők eléggé viharosan
szenvedélyes
a kapcsolatuk. Tehát, hogy mindenként úgy voltunk vele, hogy hát akkor szakítanak, és akkor az lesz a vége, vagy nem tudom. Tudjuk, hogy azért furcsa dolgok tudnak történni. Nekünk olyan dolgok történtek, ami pont, hogy mondjam, hogy nem rosszul fejezzem ki magam, hogy nekünk való volt ahhoz, hogy ez a történet érdekes legyen. Hát az, hogy a Gergőnek az anyukája meghalt, azt se lehetett tudni, mert az körülbelül már legalább 2 éve forgattunk, amikor megtörtént, és hát ezáltal, hogy megnyílt a család, hát ez nagyon fontos volt. Enélkül nem tudtunk volna pozitív filmet készíteni.
És szerintetek elértetek, vagy a fiúk elértek, legyen ez 2 kérdés, a fiúk elértek szerinted a boldogsághoz ezen a keskeny úton keresztül?
Szerintem igen, szerintem most már ők mostanra, és szerintem, hogy ha végig csináljuk majd ezt a film bemutatását ebbe az országba, én egész biztosak vagyok benne, hogy egyre inkább tudatosul bennük az, hogy ez micsoda kincs, hogy ők így vannak egymásnak, és ennyire szeretik egymást. És mivel már most ők a social médiában azért így többet írogatnak a filmről, nagyon érdekes visszajelzéseket kapnak. Már most kapnak egy jó pár levelet, hogy olyan erőt adott a ti történetetek. És hogy wow, és hogy akkor én is. Szóval, hogy szerintem igen.
És te boldogabb lettél ettől a filmtől? Vagy te egyfajta boldogsághoz eltaláltál ezen a keskeny úton?
Egyébként igen. Tehát, hogy én azt nagyon, amikor én is, mint mindannyian, bele tudok esni az önsajnálatba, és azt mondani, hogy most nem sorolom, hogy miért tudom magam sajnálni, de hogy így találok én is azért okokat arra, hogy miért tudom magam sajnálni, vagy miért nem elég jó nekem, akkor azért ők mindig eszembe jutnak. És akkor elszégyellem magam.
Le lehet tenni amúgy egy 5 éves ilyen, hát munkakapcsolat, nem is tudom, lehet ezt annak nevezni, egy idő után vagyok, vagy akkor ti már így örökre jó barátok maradtok?
Persze, hogy nem lehet letenni, tehát, hogy nem. Nem. Nyilván ritkul, és nem annyit, de hát most még ez intenzív, mert most éljük az utóéletét, de hogy teljesen eltűnjenek az életemből, biztos, hogy nem.
Kata, mondj valami biztatót a hallgatóknak, hogy már most nyilván, hogyha valaki ezt végighallgatja, akkor nagyon remélem, hogy egy olyan beszélgetés született, ahol az lesz a gondolatuk, hogy fú, de meg akarom én nézni ezt a filmet, és hát ugye egyelőre nem lehet megnézni ezt a filmet, legalábbis most itt május 30-án jelenleg így áll a helyzet, de azért alakul ez, szóval el fogjátok ezt azért juttatni a magyar közönséghez.
Mindenképpen, mindenképpen, és a Lénárt meg a Gergő szerintem ők nagyon örülnek, tehát Váradi Lénárt és Gagyi Gergő, szerintem ők örülnek, hogyha bárki beköveti őket, és rájuk keres, és hát ha én még kevésbé és nem ügyesen kommunikálom ezt az egész filmtörténetet, a Lénárt az igen, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy aki minket most hallgat, ahhoz el fog jutni majd az a pillanat, az a nagy pillanat, amikor itthon bemutatjuk a filmet, és akkor tényleg gyertek és nézzétek meg velünk.
Hát reméljük, jól felhájpoltuk az embereket. Még van egy utolsó kérdés, amit minden vendégünknek fel szoktunk tenni. Ugye az a címe a podcastnek, hogy vedd vissza a hangod, és neked, mint dokumentumfilm rendezőnek azért van egy elég nagy hatalom és eszköztár a kezedben, hogy hogyan vedd vissza a hangodat, vagy hogy hogyan hass a társadalomra magával ezzel a filmmel is amúgy. Nem is csak a magyar többségi társadalomra tudsz hatni, hanem amit említettél, hogy amikor csoportokon belül van diszkrimináció, akár azokra az LMBTQ emberekre, akik rasszisták, vagy azokra a roma emberekre, akik pedig az LMBTQ embereket nem szeretik, hogy nyilván csomó emberre tudsz hatni egy ilyen tényleg tök jó filmmel. Szerinted az hétköznapi emberek, vagy a nem hétköznapi emberek, mert senki se legyen hétköznapi ember, mondjuk azt, hogy a hallgatók, akik a podcastet hallgatják, ők hogyan tudják szerinted visszavenni a hangjukat? Mi a tanácsod nekik?
Húha, ez nagyon nehéz kérdés, erre könnyen tudtok válaszolni, hogy akiknek nincs ilyen eszköz a kezükben, hogy évekig küzdhetnek egy filmmel, és aztán jó nehezen küzdhetnek megint avval, hogy eljuttassák valahova, azok keressék meg az ilyen jellegű bármiféle alkotást, legyen az fotó, zene, film, bármilyen műfajú, aminek van üzenete, és én azt gondolom, hogy azért egy alkotásnak jó, ha van üzenete, mert egyébként nagyon öncélú. És akkor ezt így beszélgessenek róla, és beszéljék meg. És tényleg találják meg azt a kis boldogság szeletet, amiben bele lehet kapaszkodni, és akkor inkább a jót látni az életben, mint azt a sok-sok-sok sorolhatnánk holnapig nehézséget.
Tanuljuk meg sorolni sok-sok-sok-sok jót akkor. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon drukkolunk annak, hogy valóban minél hamarabb bejusson a magyar közönséghez ez a film, és ti pedig nézzétek meg minél többen. Én tényleg azok között, a szerencsések között vagyok, akik láthatták, és engem őszintén nagyon-nagyon feltöltött pozitív energiákkal, úgyhogy gratulálok. És még egyszer, nem tudom elmondani többször, köszönöm, hogy eljöttél, és hogy itt voltál velünk. Nektek pedig köszönjük, kedves hallgatók, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Hogyha szeretnétek támogatni minket, a Budapest Pride-ot, illetve a podcastet, akkor a Budapest Pride oldalán meg tudjátok keresni ennek a módját, és akár rendszeres, akár egyszeri alkalommal is tudjátok támogatni a szervezetet. Tartsatok velünk a következő adásban is, szokásunkhoz híven nem mondjuk el, hogy ki lesz a vendég és hányan lesznek a vendégek, de hogyha követitek a Budapest Pride-nak a social media oldalait, akkor erről is fogtok információkat szerezni. Köszönjük szépen, sziasztok!